Isten igéje János evangéliumának 17. részéből, az elsőtől a 26. részig, tehát az egész 17. részt olvasom. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. Mivel hatalmat adtál néki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. És megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőíts meg, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, te tőled van, mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik. Ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy te tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. Én őértük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. És ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém, és megdicsőítettem ő bennük. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak. Én pedig te hozzád megyek, Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amikor velük voltam, és megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kározott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük, oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned. Hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok. Hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos, atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és azután is megismertetem, hogy az a szeretet, amelyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük.
Imádkozzunk! Mennyei atyánk, köszönjük, hogy Jézusban a te szeretetedet küldted el közénk, hogy benne megdicsőítetted magadat, ő megdicsőített téged, és te megdicsőítetted őt, és általa bennünket. Olyan csodálatos az a kegyelem, ahogyan Jézus Krisztus tisztaságát tulajdonítod nekünk, ha hozzád kiáltunk, és minden bűnünket, minden gyarlóságunkat és gyengeségünket eltörlöd. Urunk, felfoghatatlan ez az irgalom, ez a szeretet. És kérünk, hogy most mégis egészen juttasd el ezt a szívünk mélyéig, hogy átéljük azt a szabadságot, amit Jézusért kapunk. Hogy betöltsön lelked és a te szereteted, és így tudjunk egyé lenni, és bizonyságtétel a világ számára, hogy valóban te vagy az Úr, te vagy a megváltó, te vagy a Krisztus. Urunk, így kérünk, hogy jöjj most lelked által közénk, áld meg a te igédet, áld meg a mi Isten tiszteletünket, szólíts meg, jelenjen meg a te dicsőséged közöttünk. Jézus Krisztusért. Amen. nagyon nagy dolog az, hogyha valaki úgy készülhet az elköltözésre, a halálára, hogy van lehetősége elbúcsúzni, és a szeretteinek olyan dolgokat elmondani, amiket szeretne valóban a szívükre helyezni. Nem tudom, hogy volt-e már olyan feladatunk, hogy ezen kellett gondolkodnunk, hogy ha elmennénk, akkor a szeretteinknek mit szeretnénk továbbadni? Mik azok a legfontosabb üzenetek, amit szeretnénk rájuk bízni, vagy elmondani számukra? Most, amikor Pál apostolnak Timóteushoz írott második leveléből olvasom az igét, a negyedik résznek az első 8 versét, akkor így hallgassuk ezeket a verseket. Ezek az apostolnak az utolsó sorai, az utolsó gondolatai. Miután ez a levél elment, nem sokkal ezután ő meghalt. Tehát a második Timóteus levél negyedik részéből olvasom az igét. Kérve kérlek, az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek. Hirdesd az igét. Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, incs, biztas teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben. A bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be a szolgálatodat. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a manapon. De nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Ez a szakasz kéréssel kezdődik. Kérve kérlek, olvassuk a magyar fordításban. Ez az eredeti görög szövegben egyetlen egy szó, méghozzá egy olyan szó, ami a tanúságtételt jelenti tulajdonképpen, amikor valaki bizonyságot tesz, vagy ünnepélyesen tanúskodik és kér. Nem véletlenül ezért használja ezt Pál. Kérve kérlek, Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek. Ünnepélyes, nagyon súlyos kérés ez, amivel Pál Timóteushoz fordul. Nyomatékos, ugyanakkor érzelemmel teli, mégsem parancs, hanem féltő szeretetből fakadó kérés. Jézus Krisztus színe előtt, Isten és Jézus Krisztus színe előtt kér. A búcsú alatt is Pál apostolnak Jézus Krisztus van a gondolatai és az életek középpontjában. Az a Jézus Krisztus, aki elhozta az ő országát. És ez az evangélium, amit Jézus meghirdetett, hogy Isten országa elközelített. Nem ítélettel, hanem kegyelemmel. Pál Isten országának ebben az elérkezett valóságában él. ami már eljött, még nem látható, még nem a teljességében jött el. Mégis Pálnak minden sorából, minden mozdulatából érezzük, hogy Isten országának ebben a valóságában él. És amikor az utolsó kérését intézi Timóteushoz, akkor Jézus Krisztus színe előtt, az ő országára nézve, kéri őt ünnepélyesen. Jézus Krisztus előtt, aki vissza fog jönni. Ugye amikor először eljött csecsemőként, akkor csak azok ismerték fel őt Isten fiának, akiknek megadatott a Szentlélek kegyelme és a hit ajándéka. Hiszen Simeon és Anna már az egészen pici Jézusban fölismeri a küldöttet. És vannak, akik a keresztre feszítettben sem ismerik fel a megváltójukat. A feltámadottal is azok találkoznak, akik hitben őt elfogadják és megragadják. Jézus Krisztusnak az első eljövetele hitet igényel. Hitben lehet belépni ebbe az országba. De Pál itt arról beszél, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni. És amikor ő visszajön, akkor minden szem meglátja őt. Akkor minden tér meghajlik előtte. Akkor már nem a hit szemével, hanem a látás szemével fogjuk őt látni. És akkor ő ítélni fog eljönni. Jézus Krisztus előtt kéri hát Pál Timóteust, aki szintén az utolsó útja előtt imában könyörög az övéiért, és azokért, akik majd az ő tanítványai bizonyságtételére követői lesznek. Aki Jézus, aki nekik adta a szeretetét, a dicsőségét, és nekik adta a küldetését is. Azt olvastuk a lekcióban, hogy ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Jézus az ő utolsó nagy főpapi imájában védelmet kér az övéinek. Hiszen azt mondja, hogy ebben a világban kell, hogy éljenek. Én elmegyek, ők itt maradnak. De ők nem ebből a világból valók. Ők megtapasztalták, hiszen hittek én bennem, akit te elküldtél, az Isten országának a valóságát. Őrizd meg őket a gonosztól, hogy meg tudják élni ezt a kettősséget ebben a világban, de nem ebből a világból valók. Tudjanak ebben a láthatatlan valóságban élni. És azt a dicsőséget hordozni, amilyen dicsőséggel Jézus megdicsőítette az Atyát az ő halálával, és ahogyan Jézust megdicsőítette az Atya, ahogyan kihozta őt a halálból és feltámasztotta. Tehát a kérés, ahogyan Pál Timóteushoz fordul, ünnepélyes, nyomatékos, az utolsó kérése Isten és Jézus Krisztus előtt történik. Nagyon fontos kérés. Nézzük hát meg a kérés tartalmát. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas az idő, akár alkalmatlan. Fedj, incs, biztos teljes türelemmel és tanítással. Állj elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Minek a vonatkoztatási rendszerében mérjük az idő alkalmasságát? Jézus többször mondja azt, hogy nem jött el még az én időm. Ugye rögtön a kánai mennyegzőn, amikor elfogyott a bor, és az édesanyja ott intézkedne, és szól Jézusnak, hogy tegyél valamit, hát elfogyott a boruk. Azt mondja Jézus, nem jött el még az én órám. Aztán olvasunk arról is, amikor meg akarják őt kövezni. De nem tudnak semmit tenni, mert nem jött el még a Jézus ideje. Aztán Jézus beszél az ő haláláról, és hiába tiltakozik Péter és a tanítványok, Jézus közelít az ő órájához. És a főpapi imádságát pedig így kezdi. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat. Azt látjuk, hogy van egy emberi időszámítás, amiben alkalmasnak vagy alkalmatlannak látunk időket. És van egy isteni idősík, amiben az ő általa elkészített idők érnek be. Itt az alkalmas és az alkalmatlan időben tulajdonképpen benne van ez a kairosz, mind a kettőbe. Az Isten által elkészített idő. Állj elő, hirdesd az igét, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Ennek a világnak a ritmusában nagyon sok minden alkalmatlanná teszi az időt. Hiszen ha visszagondolunk arra az időre, amikor Timóteus ott marad ezzel a megbízással és ezzel a feladattal, a római birodalomban vagyunk, ahol sok vallás elfér egymás mellett. Mindenki tiszteletben tartja a másikét is. A lényeg, hogy a császár is benne legyen. A hitükben a császár imádás. Ebben az időben, amikor a mások véleményének a tisztelete olyan fontos, alkalmatlannak tűnhet Timóteusnak újra és újra előállni az evangéliumnak azzal az üzenetével, hogy Jézus Krisztus az igazság, az ő személye, az ő élete és az ő halála, feltámadása vezet az atyához. És azt hiszem, hogy ma nem nehéz kapcsolódnunk ahhoz a korhoz, hiszen a toleranciának egy egészen különleges korszakát éljük, amikor a tolerancia nem azt jelenti, hogy elviselem azt, ami számomra kellemetlen, mint régen jelentette, hanem sokkal inkább azt jelenti, hogy meg akarom ismerni a másikat, értékelem, megbecsülöm, gazdagságát látom a másik véleményének. Mit jelent ennek a ritmusában, ennek a valóságában előállni az igazsággal? Testvérek, itt vigyáznunk kell. Mert ha megnézzük a Jézus gyakorlatát, akkor bizony azt látjuk, hogy ő hihetetlen nagy tisztelettel és együttérzéssel lépett az emberekhez. A betegeket ott érintette meg, ahol voltak, az ő betegségükben. Zákeust ott szólította meg, ahol volt, a fán kuporogva, de bement hozzá. Vagy a samáriai asszonyt ott szólította meg, ahol az ő életének a fájdalma lüktetett. Nincs férjed. Öt volt. Te egyedül vagy. Én viszont élő vizet tudok adni neked. Bűnös nőnek is azt mondja, és hányaknak, eredj el, és többé ne vétkezz. Hogyan áll Jézus elő az evangéliummal? Nem az igazságot vágja a fejükhöz. Nem azzal a tudással, amivel ő rendelkezik az atyától, hanem ott érinti meg az embereket, ahol ők járnak, a fájdalmukba, a bűneikbe, a sebeikbe, elfogadja őket. Szereti őket, és ez a szeretet érinti meg őket. Tehát amikor arról beszélünk, hogy egy olyan világban élünk, ahol a tolerancia nagyon nagy érték, azt hiszem, hogy nekünk keresztényeknek, ha Jézusra nézünk, akkor van ebből mit tanulnunk? Igen, elfogadni a másikat, megérteni a másikat, megérteni azt, hogy mivel küzd, hogy miben van, hogy miért gondolkodik úgy, ahogy gondolkodik, hogy hogyan kapta az ő sebeit. És ezzel együtt mégis bátran, szeretettel felvállalni az evangéliumot. Elmondani, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, ő a megoldás. Ő a király. Ő a megváltó. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos ehhez, hogy kimozduljunk az önközpontúságunkból. És hogy mit értek ez alatt? Ha én azért akarok előállni az evangéliummal, mert ez az Isten megbízása, és én nekem ezt kell tennem, én rajtam ezt fogja Isten számon kérni, és én magamból indulok ki, nekem ezt meg kell csinálnom, teljesen mindegy, hogy a másik hogy reagál, teljesen mindegy, hogy mi történik, az én feladatom ez volt, hogy én mondjam el az evangéliumot. Én elmondtam, mosom kezeimet, lépek tovább. Érezzük, hogy lehet, hogy én elmondtam az evangéliumot, de hogy ennek nem volt ereje, ebben nem volt szeretet, ebben a másik nem volt jelen. Ez csak én rólam szólt, hogy én teljesítettem, ami rám van bízva. És az evangéliummal való előállás nem erről szól, hiszen az evangélium Isten országának az elérkezése, az Isten szeretetének a megérkezése. Ami arról szól, hogy úgy szerette Isten a világot, úgy szerette Isten azt a másik embert, akinek én el akarom mondani az evangéliumot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És hogyha az Isten szeretete tölti be a szívemet, és az Isten szeretetével tudok nézni a másik emberre, akkor megtalálom, én hiszem azt, hogy megtalálom annak a módját, hogy hogyan tudok előállni bátran az evangéliummal a tolerancia világában, úgyhogy megérezze a másik, hogy ő fontos, hogy én tisztelem őt, és valóban neki akarom a legjobbat. Ugyanúgy én rólam szól az is, amikor alkalmatlannak érzem az időt, azért, mert félek a visszautasítástól, mert félek attól, hogy agresszívnek gondolnak, ha én elmondom az evangéliumot. Vagy mert nem szoktunk mi ilyen témákról beszélgetni. Lehet, hogy a vadidegennek, aki bejön a klubba vagy a kaféra, könnyebb elmondani az evangéliumot. De a családban, ahol ismerjük egymást évtizedek óta, vagy a szomszédok között, olyan gátak vannak bennünk, hogy erről beszéljünk. Ez is rólam szól. Mert ha igazán szeretem a másikat, akkor a legjobbat akarom neki. És akkor Isten lelke kreatívvá tud tenni, hogy úgy mondjam el neki a legjobbat, hogy az megérintse őt. Vagy ha nem érinti meg, ha ő elutasítja most, ma, lehet, hogy egy hosszú folyamatról van szó, aminek egy láncszeme volt az, hogy én elmondtam. Ha szeretettel, Isten lelkétől vezetve mondtam el, akkor az a helyén volt. Na tehát az egyik akadálya annak, hogy az időt az ember alkalmasnak lássa, ez az egyfajta tolerancia, félreértett, hamisan alkalmazott elfogadása a különböző nézeteknek. De lehet egy másik akadály, ami az időt alkalmatlanná teszi, vagy annak tűnővé teszi, a következmények felüli bizonytalanság. Ugye Timóteus levelét tanulmányozzuk már egy ideje. Volt szó arról, hogy a keresztényekre üldözés vár. Hogy nem csak Pál fog mártírhalált halni, hanem Krisztus követőit üldözni fogják, el kell menekülniük a lakóhelyükről, és sokan életüket fogják veszíteni. Tehát, amikor Timóteus ezt a megbízást kapja Páltól utolsó üzenetként, hogy állj elő az evangéliummal, akkor arra kell számítania, hogy igen, de az evangélium követőinek nagyon sok nehézség lesz az életében. Ez most nem egy túl alkalmas idő. Menjenek le ezek az üldözések, és akkor majd utána gondolhatná. De az igaz mondja, hogy alkalmas és alkalmatlan időbe álljunk elő. Bizony, sok bizonytalanság van. Nem oldódik meg az élethelyzet, nem gyógyul meg minden beteg, vagy most követőjévé lesz, nem oldódik meg a munkahelyi probléma. Nehéz, súlyos helyzetekben, amikor emberileg azt érezzük, hogy nem tudunk megoldást adni, nem fog megoldódni. Meghirdetni azzal a hittel az evangéliumot, hogy mégis az evangélium erejében hiszünk, akkor is, ha a földi életettől nem változik meg. Testvérek, amikor a cigány misszióba megyek, annyira azt kívánnám, hogy azoknak az élete, akik Krisztust követik, bárcsak megváltozna, kapnának munkát, kapnának kezelést a betegségeikre, bárcsak meglátszódna az életükbe, hogy Isten országa valóság. És olyan nehéz sokszor úgy meghirdetni az evangéliumot újra és újra, hogy tudom, hogy most már még lopni se fog elmenni, de lehet, hogy napokig nem fog tudni mit adni a gyerekének enni. Nem tűnik alkalmasnak az idő. Vagy hogyha olyan projekteket tudunk indítani, hogy megoldjuk a munka lehetőséget, majd ha olyan egészségügyi szolgálatot tudunk mellé tenni, hogy minden beteg gyógyulást kap, majd akkor meghirdetjük az evangéliumot. Érezzük ennek a feszültséget, néha így érzem, és ugyanakkor tudom, hogy nem lehet megvárni. Mindent meg kell tenni, hogy más dolgok is megváltozzanak. De az evangéliumot akkor is vinnünk kell, akkor is meg kell hirdetnünk, ha az idő még alkalmatlannak tűnik. Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden ember üdvösségére. De Timóteusnak lehetett egy harmadik oka arra, hogy alkalmatlannak érezze az időt, vagy talán nem is csak az időt, hanem saját magát. Hiszen ha Timóteus Pál apostolhoz hasonlította magát, akkor nyilvánvaló volt a különbség. Hát ő Pál szavára lett Krisztus követőjévé. De Pált maga Jézus, a föltámadott szólította meg, állította meg a lován, vele találkozott. Pál, az idős bölcs mester, az apostol, ki ő, mint fiatal ember, hogy ezt a szolgálatot így tovább vigye? Megértjük, ha Timóteusban az alkalmatlanság érzés megfogalmazódott. És ismerjük ezt az érzést, azt hiszem mindannyian, amikor az ember azt érzi, hogy kevés vagyok. Nem tudom úgy elmagyarázni. Olyan kérdéseket tehetnek fel, amire én nem tudom a választ. Vagy azt érezzük, hogy most nem egészen hiteles az életem. Hiszen az én életemben is annyi probléma van, annyi gond van. Meglankadt már az az első szeretet, aminek a tüze valamikor hevített. Én magam sem olvasom minden nap a Bibliát. Az én ima életem, hát ha valaki belelátna. És hogy beszéljek én? Hogy álljak elő az evangéliummal? Az igazság nem a mi birtokunkban van, hanem az igazság Jézus Krisztus. És az út, a vele való kapcsolat, az ő elfogadása. Nem kell tudnunk választ adni minden kérdésre. Nem teszi alkalmatlanná az időt az, hogy én nem tudom megválaszolni a másik kérdéseit. Elmondhatom, amit én Jézussal megéltem, aki ő az én számomra, ahogy őt megtapasztaltam, amit ő róla tudok. Nem kell megválaszolni a kérdéseket. Engedni kell, hogy ő elvégezze a többit. És amikor saját magunkat kevésnek és hiteltelennek érezzük, jusson eszünkbe az az ige, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Menj el és erősítsd a halófélben levőket. Amikor az ember engedelmeskedik az elhívásnak, és megragadja a lélek által elé készített alkalmakat, saját hitében is megerősödik, és átéli azt a csodát, hogy Isten szól általa. Állj elő alkalmas és alkalmatlan időben. Sokszor érezzük az időt alkalmatlannak. És ilyenkor sokszor tulajdonképpen a szégyenkezés van mögötte. Vizsgáljuk meg, hogy milyen dolgok teszik az időket alkalmatlanná a mi számunkra. Emiatt érezzük azt, hogy nem alkalmas most ez az idő. És feloldja-e az, ami miatt mi alkalmatlannak érezzük az időket, Pál apostol buzdítását, aki azt mondja, hogy állj elő az evangéliummal alkalmas és alkalmatlan időben. És Jézus küldését, aki azt mondja, hogy ahogy engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ha Jézusra figyelünk, és az ő küldésére figyelünk, valóban megállnak-e még az érveink, amik miatt alkalmatlannak szoktuk érezni az időket, és ami miatt nem lépünk, és nem állunk elő. De hogy konkrétabb legyen a dolog, picit gondolkodjunk azon, hogy ki az, aki felé az Isten lelke engem indított az utóbbi időben. Vagy lehet, hogy ezt az irányt lezártam magamba, és nem is nagyon hallom már az indítását, de aki felé nekem elő kellene állni az evangéliummal. Kik azok a környezetemben, az életemben? Állj elő! Ez a felszólítás egy nagyon bátor kiállásra buzdítja Timóteust. Odaállni, itt lenni, helytállni. Nem lehet bizonytalan, bocsánatkérő attitűddel előállni az evangéliummal. Csak úgy lehet, hogy annak az ereje, annak a fénye átragyog rajtunk. Még egy előző gyülekezetemben evangelizációt szerveztünk a fiataloknak. Nagyon sok lány volt az ifiben, de nem voltak fiúk. És hát felvetődött az a kérdés, hogyha nekik keresztény fiúhoz kéne hozzámenni feleségül, ezt ugyanhogy oldják meg. Tehát arra gondoltunk, hogy valami olyan evangelizációt kell szervezni, ahol a fiatal urakat megcélozzuk. És hát ez egy keresztény bállal kezdődött, amire hetekig együtt készültek és tanulták ezeket a szép társas táncokat. Elhívtuk az idős bibliakörnek a tagjait, hogy üljenek ott és figyeljék, hogy minden szép rendben és ékesen történik. Aztán egy német barátom jött, aki 14-szer volt börtönbe, és tele volt tetoválva a karja, de megtért, és jött, hogy hirdesse az evangéliumot, egy hatalmas nagy darab fickó volt a fiúknak, és hát sátrat állítottunk fel az iskola udvarán, ami nyitott volt az utca felé. Tehát az első este a fiatal emberek mind még azért a kerítés mögött voltak, bár a bál után kértük őket, hogy segítsenek a sátrat felépíteni, mert azért ezt a lányok mégsem tudják, és jöttek a fiúk, segítettek felépíteni a sátrat, és attól kezdve azért ez már egy közös sátor volt. És Istennek a hatalmas nagy kegyelme volt, hogy az utolsó napokban már ott az első sorba ültek végig, és átadták az életüket, és sorba kereszteltem őket, és feleségül is vették a lányainkat. Ez majd a történet vége, azért pár évvel később történt. De amikor hitre jutottak, és mentünk a kis ifis csapatunkkal más közösségekbe evangelizálni, akkor hát hitre jutottak, mondtam, hogy akkor most te tegyél bizonyságot. És nem beszéltük át, hogy miről fog beszélni. És meglepő volt, amikor ezek a srácok egymás után, ugye frissen leszerelt katona, tehát a katonaságon már túl voltak, ezek a fiúk egymás után azt mondták, hogy hát ő hozzájuk az, hogy igazán miről beszélünk, majd csak a legvégén jutott el. Őket az ragadta meg, ami rólunk sugárzott. Hogy azokról, akik ott énekeltek a színpadon, meg beszéltek, meg bizonyságot tettek, valami olyan élet, olyan derű, olyan öröm sugárzott, amire azt mondták, hogy ez nekünk is kell. És utána elkezdtek odafigyelni arra, hogy mit mondanak. És aztán szépen lassan elfogadták az üzenetet is. De először megkívánták. Először az hatott rájuk. Ahogyan azok, akik a keresztény üzenetet, az evangéliumot hordozták, ahogyan sugározták ezt az üzenetet. Hát állj elő az evangéliummal akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Azzal a hittel, hogy az evangélium élet, életet hordoz. És mindenkinek erre van szüksége. Mi a tanítás tartalma? Hát, fegy, incs, biztos. És megnéztem, hogy hát, hogyha azért a fegy meg az incs az túl hasonló, hát, hogyha valami más is van ebben, és hát van benne olyan, hogy meggyőz, de, és akkor úgy gondoltam, hogy hát az először is meggyőz, incs, és biztos. Ez már egy kicsit így jobban tetszett, de hogy tovább néztem a szótárba, bizony csak egyetlen egy szó van, ami meggyőzzel fordítható ebben az eredeti szóban. A többi az mind ilyen, hogy leleplez, rendre utasít, rávilágít a dolgokra. Incs, komolyan figyelmeztet, erőteljesen rászól. Az evangéliumban, miután az életet hordozzuk, meg miután az életet befogadjuk, jelen van az igazság felvállalása is, a leleplezés is, az intés is, a feddés is, ami nem olyan szimpatikus nekünk, de a lélek munkája. A lélek munkája tud elvezetni bennünket oda, hogy valóban meglássuk az igazságot, és újra és újra megragadjuk a kegyelmet, és a Krisztus igazságában maradjunk. Ez a fegy, incs, biztos, ez nem feltétlen az evangelizáció csak, hanem a gyülekezetnek a tovább tanítását is jelenti. De a biztosban azért ott van az, hogy buzdíts, vigasztalj, bátoríts, szelíd, rábeszélő magatartás. A parakaleó ige van benne, ami tulajdonképpen a Szentlélek, a bátorító, vigasztaló jelentését hordozza. És ahogy folytatja a Pál, azt mondja, hogy teljes türelemmel, és tanítással is, józansággal tedd ezt. Tehát a feddésben és az intésben, amiben az igazságnak a hordozása ott van, még mindig ott van a türelem, a szeretet, a biztatás, a megértés. A türelem egy nagyon fontos pontja a mi evangélium hordozásunknak. Ezt az alfa kurzusokon tanuljuk és tanítjuk egymásnak mindig. A Szentlélek, Úristen, ő az, aki kezében tartja a dolgokat és az eseményeket. És hogyha ezt átéljük, és ezt komolyan vesszük, akkor türelmesek tudunk lenni. Mert nem kell nekünk megszabni a dolgok menetét és időrendjét, hanem tudunk úgy imádkozni azokért, akiknek elmondjuk az evangéliumot, akiket féltő szeretettel szeretünk, akik számára a legjobbat akarjuk, hogy közben tudjuk, hogy Isten kezében vannak. És el tudjuk engedni annak a görcsét, annak a feszültségét, hogy nekünk kell itt és most valahogy átélni, hogy mi történik, és megszabni. Teljes tanítással és józansággal ragaszkodva az igéhez. De az utolsó szakaszban, vagy a következő szakaszban beszél arról, hogy lesznek olyan idők, amikor mindenféle tanításhoz ragaszkodnak, mert viszket a fülük, és olyan tanításokat akarnak hallani, ami tetszetős, ami tetszik nekik, te pedig ragaszkodj az igazsághoz. Hát ez minden kultúrában megvan, hogy vannak részei az igének, amik kinyílnak előttünk, és új módon értjük meg, és vannak olyan részek, amit legszívesebben kihagynánk. Mert ez a mi gondolkodásunkhoz, a mi kultúránkba nem fogadható el. Nagy bölcsesség kell ehhez, Isten szent lelkének a vezetése, hogy meg tudjuk érteni, hogy hogyan akar Isten bennünket az ő igazságában vezetni, úgy, hogy komolyan vesszük azt az igét, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. És nem csak azok után, a tanítások után megyünk, ami kívánatos, ami valami lelki megelégülést ad nekünk. És ugyanakkor megértjük azt, hogy mi az, ami kultúra függő, mi az, ami valóban abban a kultúrában úgy volt érvényes, és ma nem tartjuk már azt úgy be, és mi az, ami viszont kultúra független, és szól hozzánk akkor is, hogyha kényelmetlen, akkor is, hogyha a mai kor ember ezt nem tudja könnyen elfogadni. A teljes írást fontos, hogy komolyan vegyük. Hadd fejezzem be Pálnak a búcsúszavaival. Pál hihetetlen nagy szabadsággal búcsúzik ettől az élettől, amikor azt mondja, hogy nem sokára feláldoztatom, kiöntetik az én életem az oltáron. Elérkezett az én elköltözésem ideje. Egy bizonyosság és békesség van bennem. Futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetül eltétetett nekem az életnek koronája. El fogom nyerni. Nehéz jövő vár rátok, de mindez Isten kezében van. Felelősségteljes, és mégis elenged. Nem görcsöl rá arra, hogy most mi minden fog történni. Tanításai komolyak és súlyosak. Fontos, hogy ezeket elmondja Timóteusnak és rábízza. Mégsem aggódik. Elenged. És bizalommal néz előre, ráhagyatkozással. Ebben a világban él, ettől búcsúzik, és mégis Isten országának a valósága hatja át Pálnak minden szavát, minden gondolatát, minden cselekedetét. Kérjük Istent, hogy segítsen bennünket is, egyre inkább az ő országának a valóságában élni, miközben ebben a világban élünk, és hordozni az evangélium üzenetét, előállni az általa elkészített időkben, ami az ő vonatkoztatási rendszerében az alkalmas idő. Akár alkalmasnak tűnik az, akár alkalmatlannak. Az ő szeretetével és bölcsességével és bátorsággal. Mert a mi alkalmasságunk az Istentől van. Korintusi levélből szeretnék felolvasni egy szakaszt. Ezzel a gondolattal zárni a mai igehirdetést és elengedni a testvéreket. Ilyen bizalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk. Ellenkezőleg a mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Nem a betűjé, hanem a léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy Te azért jöttél, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Köszönjük, hogy ha már megtapasztalhattuk a Te kegyelmedet, ami életet hozott. Légy áldott azért a szeretetért, amivel új életet ajándékoztál nekünk. És kérjük, hogy erősítsd meg a Te szent lelkedet az életünkben, hogy valóban tudjunk a Te követeidként járni, hogy a Te szereteted szorongassa a mi szívünket az elveszettekért. És túllássunk ennek az életnek a keretein, ennek az életnek a rendszerén, vonatkoztatási rendszerén is, és tudjuk a Te országod fényében látni a szeretteinket, azokat, akiket elénk hozol, és látni és érezni azt, hogy mennyire fontos, hogy ők is megismerjenek Téged, hogy elfogadják és átéljék a kegyelmet, hogy lelked által újjászülethessenek. Urunk, bocsáss meg, hogy olyan sokszor szégyenkezésből, gyávaságból, alkalmatlanságérzésből visszaléptünk, és nem váltunk a Te munkatársaiddá. Kérünk, hogy lelked által erősíts meg, szabadíts fel bennünk a te szeretetedet, hogy ezeket az időket megragadjuk, ezeket az alkalmakat kihasználjuk, hogy tudjunk rád nézni, és a te szeretetteddel azokra nézni, akik előttünk vannak, hogy megfogadjuk Pálnak ezeket az utolsó sorait, hogy előálljunk az evangéliummal alkalmas és alkalmatlan időkben. És Urunk, kérünk azokért, akik úgy ülnek most itt közöttünk, hogy még csak közelítenek hozzád, vágynak rád, de nem élték át a kegyelemnek mindent elsöprő erejét. Urunk, kérünk, hogy ajándékozd meg őket most itt a te szent lelked világosságával, a te szereteteddel, hogy megízlelhessék azt, hogy általad új életet kezdhetnek. És Urunk, így kérünk a napközis táborért is. Köszönjük azt a sok kisgyereket, akik itt lesznek közöttünk. És köszönjük a munkatársaknak a lelkes csapatát, akik már hetek, hónapok óta készülnek erre a hétre. Kérünk, hogy légy itt a te jelenléteddel. Érintsd meg ezeknek a gyermekeknek a szívét, és általuk az ő családjaikat. Urunk, ajándékozz meg bennünket a te nagyon valóságos jelenléteddel. És hadd legyen ez a napközis tábor egy meghívás, hogy gyerekek és családjaik elinduljanak feléd, és bekapcsolódjanak a gyülekezetbe. Urunk, kérünk beteg testvéreinkért, kérünk, hogy a te kegyelmeddel érintsd meg az ő életüket, és hozz könnyebbülést, hozz gyógyulást. Kérünk azokért, akik a gyásznak a fájdalma alatt roskadoznak, te légy az ő vigasztalójuk. Te légy az, aki egészen mélyen megérinted az ő vérző szívüket. És Urunk, kérünk, hogy hallgasd meg a mi csendben elmondott imádságunkat. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.